műsorra kész. Szerkeszti Kis Csaba.
Szerdán délután is nagy tisztelettel köszöntöm a műsor minden kedves hallgatóját. A mai napra készben a kormányprogram merész, de vállalható fejezeteiről, a számunkra erdélyi magyarokra kevésbé előnyös részleteiről, a többséggel való együttműködés kihívásairól és annak kényes pontjairól, a konkrét szakbizottsági munkáról, ezen belül a hölgyek szerepéről és a január végén sorra kerülő szövetségi képviselők tanácsának ülésén várható fontosabb napirendi vitapontokról beszélgetünk. A mai műsorban Bíró Rozália, Bihar megyei parlamenti képviselővel, az SKT elnökével. A következő interjút a kora délutáni órákban rögzítettük. Kezét csokkolom.
Jó napot kívánok, és áldott békés eredményekben és szeretetben gazdag új esztendőt kívánok én is önnek és valamennyi kedves hallgatónak.
Vegyük akkor az utóbbi heteknek a történéseit górcső alá. Ugye vár az országnak új törvényhozása, kisebb létszámú törvényhozása és új kormánya is van. Nos, ön a pénteken tartott sajtótájékoztatóján egy igencsak optimista kijelentést tett, miszerint merész, de gazdaságilag megalapozott a kormányprogram, konkrét határidők is szerepelnek benne, és igazán tartható is ez a ritmus megfelelő gazdaságpolitikával. Mire alapozza ezt az optimista kijelentését?
Hát természetesen az ember még akkor is, ha ugye politikus, akkor a szakmájából kiindulva, hogy annak a szemüvegén keresztül olvas el egy kormányprogramot, és ugye én közgazdász vagyok, és közgazdász lencsén keresztül olvasgattam elsősorban ezt a kormányprogramot. Részben annak örültem, hogy egy eléggé részletes programot látok, és annak örültem, hogy a fejezetekben bele lehet kapaszkodni, akár határidőkbe, akár konkrét számokban, nem csupán általános célkitűzések és ilyen kicsit ködbevesző megfogalmazások, hogy majd a fejlesztéssel és majd a hosszú távú és következetes és stb. Megfogalmazásokkal illetnek egy-egy célt, hanem konkrét célok, konkrét határidőhöz kötött célok vannak a programban. Igaz, hogy 5,5%-os gazdasági növekedésre, tehát 4 évig tartó 5,5%-os évenként 5,5%-os gazdasági növekedésre alapozzák a kormányprogramban a számításokat, ami, és ezért mondtam azt, hogy ez egy merész, ugye, mert a tavalyi esztendőben hozzávetőlegesen 5%-os növekedésről beszélhettünk, tehát az 5,5% azért ez egy kicsivel több, és hogy 4 éven keresztül azért ezért mondtam azt, hogy ez egy merész program, de amennyiben ez az 5,5%-os növekedés megvan, és amennyiben azt a mintegy 75%-nyi Európai Uniós alapfelhasználást, amit előirányoznak, biztosítani tudják, akkor, és természetesen növelni tudják az adók és illetékek behajtásának a százalékát, tehát meg lesznek a megfelelő bevételek, akkor tarthatóak lesznek és megvalósíthatóak ezek a célkitűzések. Nyilván szükséges az is, hogy olyan beruházások történjenek, amelyek további jövedelmeket generálnak, nyilván úgy, hogy munkahelyeket, a munkahelyek megfelelő fizetéseket, a megfelelő fizetések megfelelő fogyasztást, a fogyasztás által megfelelő bevételt. Tehát, hogy az egész ország gazdasági körforgásában, ha a célkitűzéseket megvalósítják, akkor ez generálhatja azt a jövedelmet, ami szükséges ahhoz, hogy azokat a fizetés emeléseket, adó és illetékcsökkenéseket, amiket előirányoztak, megvalósítsák. Egyetlen dolgot fogalmaztam volna másként, talán, hogyha rajtam állt volna egy ilyen kormányprogramban, és pedig azt, hogy ugye először is azt az oldalát néztem volna meg, hogy mi az, ami a bevételeket generálja, és aztán abból következnek azok a csökkentések, amelyek az adó és illetékekre vonatkoznak, illetve a fizetés és nyugdíj emelések, stb. De nyilván nem várható el az, hogy teljesen az én logikám szerint, ezért azt a logikát, amit követ a kormányprogram, azt tudom rá mondani, hogy életképesnek látszik abban az esetben, hogyha nagyon következetes és nagyon nagy odafigyeléssel fogják a gazdasági folyamatokat irányítani, és hogyha felhasználják azokat az eszközöket, amelyekkel egyébként rendelkezik Románia gazdasága, de amelyek szükségesek ahhoz, hogy az európai alapokat bevonjuk, és ahhoz, hogy a megfelelő bevétel százalékos arányát növeljük.
Térjünk vissza akkor a számokhoz, tehát 5,5%-os gazdasági növekedés, 3%-os deficit, és az államadósság pedig a nemzeti össztermék legtöbb 60%-a kell, hogy legyen. Ezek mindenképpen nagyon figyelemfelkeltő adatok, viszont sokak szerint ez a ritmus, és ezek a tervek nem tarthatóak.
Hát ugye, ha 3%-os deficitről beszélünk, bár tény is való, hogy az utolsó fél évben a technokrata kormány irányításával ez a deficit igen jelentősen nőtt, hiszen 2,4-5%-ról 2,9%-ra emelkedett, ami már vészesen közel van a 3%-hoz. És ugye most halljuk a napokban az új kormánytól, hogy ez a mintegy 10 milliárd lejnyi fekete lyuk is van az előirányzott és a megvalósított jövedelmek között, amiből valószínűleg hozzávetőlegesen 8 milliárd a le nem hívott Európai Uniós alapokból származik. Ez lényegesen nehezít majd a kormányprogram megvalósíthatóságán. De jó gazdasági szakemberekkel hiszem azt, hogy azért gyakorlatban lehet ültetni, még akkor is, hogyha lehet, hogy az első évben, ugye hiszen 4 évről beszélünk, az első évben talán nem érjük el pontosan az 1/4-ét azoknak az eredményeknek, amiket szerettek volna, mert azért a 10 milliárd lejes hiány, bevétel hiány az egy igen jelentős összeg, amiből most ugye nem tudnak nyilván gazdálkodni, hanem valószínűleg, hogyha lehetséges, akkor hangsúlyosabban kell az Európai Uniós forrásokat bevonni ahhoz, hogy legyen amiből gazdálkodni. Azok az intézkedések, amiket láttunk itt az első néhány napban, hétben, amit a kormány meghozott, ugye kezdve attól, hogy a nyugdíjak esetében, a 2000 lej alatti nyugdíjak esetében a jövedelemadó eltörlése és az egészségbiztosítás eltörlése, az összes nyugdíjak esetében az egészségbiztosítás eltörlése, bár itt az RMDS-nek volt egy javaslat, ami arra vonatkozott, hogy a speciális nyugdíjak esetében, nyilván ezek ugye a nagyon magas nyugdíjakat jelenti, ne törlődjön el ez az egészségbiztosítás, de sajnos nem fogadták el. Továbbmenőleg ugye a közszférában és az egészségügyben a fizetésemelések, az ösztöndíjak emelése, és még folytathatnám a felsorolást, jelentős lépéseket mutatnak, hiszen azt mondhatnám, hogy egy szűk hónap alatt azért nagyon sok ember érezheti azt, hogy nem nagyon sokkal, de mégis valamennyivel több az a fizetés, vagy az a nyugdíj, ami a zsebébe marad. Most a következő dolgok, ugye, hogy nézzük meg, hogy a költségvetés, milyen költségvetési javaslattal jön a kormány a parlamentben, mert hogy a költségvetésben már ugye jól érezhetők és felelhetők azok, hogy mik lesznek azok a tételek, amelyek komoly bevételt biztosítanak ahhoz, hogy a kedvezményeket, amiket előirányoztak, meg lehessen valósítani. Ami pedig a 60%-os a 100%-ot illeti, tehát az államadósságét, hogy nem haladhatja meg a PIB-nek, a nemzeti összterméknek a 60%-át, ott aránylag jól állunk, de azért további odafigyelésre és további, hát én azt hiszem, hogy ilyen igen komoly előrejelzésekre van szükség, hogy mi az a szektor és mi az a rész a nemzetgazdaságnak, amit ehhez hangsúlyosabban kell nyúlni ahhoz, hogy ezt nehogy túllépjük, de nem fenyeget annyira veszély, mint ami fenyeget a deficit esetében, mert ugye lassan 2,9% körül vagyunk.
Mindenképpen ahhoz, hogy tartani lehessen ezeket az igencsak merész terveket, ön azt is kihangsúlyozta, hogy jó lenne, hogyha egy gazdasági törvényeket összehangoló törvénykönyv születne meg, és talán ez már a februárban kezdődő tavaszi ülésszaknak a napirendjére is került. Tehát milyen kilátásokkal lehet neki menni, úgymond a megvalósításra?
Tekintettel arra, hogy ugye azokon a beszélgetéseken, amelyet folytattunk a kormányzó pártokkal, akkor, amikor a parlamenti együttműködési megállapodást megkötöttük, és azokból a célkitűzésekből kiindulva, ami mondjuk nem csak a kormányprogramban látszik, hanem megfogalmazódott ezeken a beszélgetéseken is, és ami arra vonatkozott, hogy a kormányprogramban felelhető határidős célokat határidőre megvalósítani, és ez a gazdasági törvényeket összefoglaló kód, magába foglaló kód gyakorlatilag ott egy célkitűzésként szerepel. Úgy gondolom, hogy komoly esély van rá, hogy valóban a februárban egy kezdetleges formában meglegyen, aztán közvitára bocsátják, aztán pedig úgy, ahogy a kormányprogramba írja, gyakorlatilag bekerüljön a parlamentbe, hogy az első fél évbe, tehát júniusig lehessen megvitatni a parlamentben, módosítani és elfogadni megfelelő formában. Nagyon fontos lenne azért, mert nem csupán arról van szó, hogy most egy kóddal, tehát egy dokumentummal többünk van, hanem arról van szó, hogy, és ez az egyik legnagyobb gondja a romániai törvénykezési keretnek, hogy egymásnak ellentmondó cikkelyeket találunk, akár egy törvényen belül, de akár egymáshoz ugyanazon területhez, szakterülethez tartozó törvényekbe, és emiatt komoly nehézségbe ütközik az alkalmazása egy-egy törvénynek, vagy egy-egy törvénycikkelynek. A cél ezzel a kóddal pontosan az, hogy a gazdasági folyamatokat szabályozó törvényekből ezeket az ellentmondásokat feloldani. Ugyanakkor egy nagyon-nagyon fontos kezdeményezésünket, ami az RMDS programban volt, megtaláljuk a kormányprogramban, és ennek nagyon-nagyon örülök, hiszen mi azt mondtuk, hogy ugye akkor, hogyha a kis- és középvállalkozókat, vagy egyáltalán a vállalkozói szférát szeretnénk támogatni, hiszen ez jelentheti a gazdaságunk erősödésének egyik lehetőségét, vagy nagy mértékben ez jelenti, akkor a pénzügyi ellenőrző szervek ugye első alkalommal ne büntessenek, hanem kiszállnak, abban az esetben, hogyha nem adó csalást vagy sikasztást, tehát rossz indulatból elkövetett hibát észlelnek, akkor tulajdonképpen csak egy jegyzőkönyvet készíthessenek, amiben felsorolják azokat a mulasztásokat, amiket észleltek, és határidőt adnak azoknak a kiavítására, helyreállítására. És csak a második ellenőrzés után, ha ezek nem történtek, megbüntethessenek. Na most ez egy olyan lehetőséget teremt majd, hogy végre talán a vállalkozó nem azt fogja érezni, hogy az ellenőrző szervek ellene vannak, hanem inkább érte vannak. Azért vannak, hogy segítsék az ő tevékenységét. És ez egy hihetetlenül nagy gond volt, akár egy személyes vállalkozás, akár egy nagy vállalkozás esetében. Úgyhogy a meggyőződésem az, hogy és alig várom, hogy lássam ezt a gazdasági kódot, amelyik összehangolja a törvényeket, részben egy ernyő alá veszi az egészet, mert ez fogja jelenteni a törvényi alapját azoknak a módosításoknak, amelyeket a gazdasági életben majd fel kell lelnünk az elkövetkezendőkben.
Hát ez majd a jövő zenéje lesz, bebizonyosodik, hogy milyen jó úton jár majd ez az egész kormányprogram. Na most itt említést tett az egyezményről, az együttműködési egyezményről, illetve hát ellentmondásokat is említett. Na most az RMDS szempontjából ugyebár van itt néhány olyan kérdés, ami eléggé kényes. Azt is kihangsúlyozta, hogy ha bár a gazdasági program az támogatásra méltó, viszont a közigazgatás terén már nincsenek ilyen pontos határidők, és ugyebár a közigazgatási átszervezéssel kapcsolatban is, ami azért fájó pontunk, eléggé tágak a helyzetek. Na most hogyan lehet akkor az együttműködés keretében az ilyen csorbákat úgymond kiküszöbölni?
Hát pontosan emiatt a néhány alapvető gond miatt nem tudtunk abba az irányba elmozdulni, hogy kormányzati szerepvállalást tudjon magáénak az RMDS, hiszen olyan alapkérdésekben vagyunk különböző állásponton, vagy nem azt mondom, hogy ellentmondásos, csak azt mondom, hogy azért eltérő állásponton, mint a decentralizáció, ugye, mert mi azt mondtuk a programunkban, és a továbbra is azt tartjuk prioritásnak, hogy minél nagyobb helyi autonómiát biztosítani az önkormányzatoknak. Ezzel szemben a kormányprogramban például olyasmit találunk, hogy a prefektusok hát súlyát erősíteni, hiszen arról van szó, hogy köztisviselőből államtitkári rangra emelkedjenek, ami nyilván, hogy a súlyukat erősíti, és ezáltal az állam képviseletét erősíti a helyi szinten. Nem tudtunk előrelépni és közös nevezőre jutni, ami mondjuk a decentralizáción túl a regionalizálást jelenti, hiszen egészen más a PCD javaslata, és egészen más az RMDSZ-é, mely javaslatunk ugye nyilván azt mondja, hogy kisebb régiók kellenek ahhoz, hogy életképesek legyenek, és történelmi régiók kellenek, hiszen arra tud építeni a múltbeli hagyományokra, értékrendre, megszokásokra, már működő társadalmi és gazdasági folyamatokra tud építeni egy régió, ezért nem jó a nagy régió, hanem kisebb régiót szeretnénk. Aztán nyilván alkotmánymódosítást szeretnénk, és pedig úgy, hogy az egyes cikkei és a stb., amiket az RMDSZ annak idején az Alkotmánymódosítási Bizottságban is képviselt, és ezekre vonatkozóan, amelyek szerintünk nagy horderejű kérdések, és ide természetesen csatolnám azt is, hogy a nemzeti kisebbségek törvényben eddig elfogadott, vagy olyan Európai Uniós keretegyezményt, amit még Románia nem fogadott el, megszabott jogainak a tiszteletbe tartása, és erre vonatkozóan sem született egy teljes egyetértés. Ezek voltak azok a tényezők, amelyek nem tették lehetővé azt, hogy kormányzati szerepvállalásra adjuk a fejünket, hogy úgy mondjam. És akkor tekintettel arra, hogy azért a kormányprogramban elég sok minden van, amit akár azt mondhatom, hogy a mi programunkból vettek át, mint amit említettem, ez a kis és középvállalkozósokra vonatkozó ellenőrzés, vagy mint amilyen a több gyermekes családoknak adandó kedvezmények, vagy mint amilyen például a mezőgazdasági kisvállalkozásokra vonatkozó kezdeményezések, vagy kedvezményezések, stb. Tehát, hogy vannak olyan tételek, amiket ugye átvettek tőlünk, és vannak olyanok, amivel egyetértünk. Maga a nemzeti kisebbségek jogaira vonatkozó fejezetből is a nagy rész a kormányprogramból az RMDSZ javaslatára került úgy bele. Ezért mégis úgy gondoltuk, hogy szükséges egy együttműködés, és akkor ez nem lehet más, mint parlamenti együttműködés, amely ugye 8 pontban azt fogalmazza meg, hogy mi módon próbálunk próbáljuk támogatni részben a kormánypártokat, és mi módon próbálnak nyilván ők is viszont támogatni minket azért, hogy a számunkra fontos kezdeményezéseket lehessen gyakorlatba ültetni. És ez a megállapodás ugye részben arra tér ki, hogy közös megegyezés, konzultáció, együttműködés alapján egymás törvénytervezeteit támogatjuk. Arra vonatkozik, hogy prioritás, ami prioritás számukra is, de számunkra kiemelten az oktatás és az egészségügy. Arra vonatkozik a 4. pont az autópályák építéséről beszél. Az 5. pont az, hogy a visszaszolgáltatások törvényes keretének a javítása, módosítása annak érdekében, hogy a visszaszolgáltatások megtörténjenek. A 6. pont az a decentralizálást állítja, illetve a közigazgatásban dolgozók fizetésének az emelésére vonatkozik. A 7. az a helyi, az anyanyelvhasználat, a helyi közösségi szimbólumok használatának biztosítása a nemzetközi keretegyezmények alapján, illetve az anyanyelvi oktatásra vonatkozik. És végül pedig egy konklúzió a 8. pontban is pedig az, hogy ha szükséges hetente, de mindenképpen sűrűn egyeztetünk arra vonatkozóan, hogy hogyan ültetődik gyakorlatba ez az együttműködés. Tehát gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy egy olyan kapcsolat van a kormány pártokkal, amely lehetővé teszi részben azt, hogy a számunkra fontos kezdeményezésekhez partner találjunk bennük, hiszen a 30 képviselő szenátor kollega kevés ahhoz nyilván, hogy ez a törvénykezdeményezéseink elfogadására kerüljenek. Részben pedig mégis hagy számunkra egy olyan mozgásteret, ami kell ahhoz, hogy azokkal a célkitűzésekkel, amikkel nem értünk egyet, például a prefektus súlyának növelése, de még van egy pár dolog a kormányprogramban, azoktól el tudjunk határolódni, és azt mondjuk, hogy a magyar közösség érdeke és célja nem ez, tehát akkor nem fogjuk megszavazni. Ezért tartottuk megfelelőnek jelen pillanatban egy ilyen parlamenti együttműködési egyezmény megkötését, és ugyanúgy, mint ahogy eddig is, egyetlen egyszer sem, azért, hogy egyik vagy másik kollégánk miniszteri tisztségben legyen, nem kötöttük meg a kezünket, hanem meghagytuk azt a mozgásteret, ami szükséges ahhoz, hogy ne értsünk egyet azzal, ami nem felel meg a közösségünknek.
Itt a Marosvásárhelyi Rádió, a Székelyföld hangja.
Tisztelt Bíró Rozália, a Bihar megyei parlamenti képviselő, a szövetségi képviselők tanácsának elnöke. A beszélgetésünk második részében akkor fókuszáljunk a mi dolgainkra. És ha megengedi, akkor arra hívnám fel a figyelmet, hogy azért az ön életében is jelentős változás állt be. Ugyebár a korábbi 4 éves mandátuma a felsőházban zajlott le, most pedig parlamenti képviselő. Az ugyanazon pálya folytatásként lehet azt értékelni, hogy a szenátusban az Emberi Jogi Bizottság elnöke volt, most pedig a tárgyalásokat követően, illetve a leosztást, a szakbizottsági leosztásokat követően a Külügyi Bizottság elnöke lett. Mennyire érzi ezt változásnak az életében? Tehát, hogy a felsőházból az alsóházba egyik bizottság éléről a másik bizottság élére került.
Hát ugye azt tudjuk, hogy az, ami állandó az életünkben, az a változás. Úgyhogy én azt hiszem, hogy és minden változás hoz magával újabb meg újabb lehetőségeket. Természetesen újabb meg újabb kihívásokat is, de ez így van rendjén. A képviselőházban gyakorlatilag a képviselőházi testület több területen döntéshozó, mint a szenátus. Így módon, ha úgy tetszik, egy kicsit többet tudok részt venni a döntéshozatalba, mint a szenátusban. Ami pedig a Külügyi Bizottságot illeti, ugye, ami számomra is egy új terület, úgy gondolom, hogy ezt a 4 évnyi emberjogi területen szerzett tapasztalatot egészen jól lehet majd itt kamatoztatni, hiszen egy külügyi bizottság, egy parlamenti külügyi bizottság elsősorban az emberi kapcsolatokra, kialakítandó kapcsolatokra és lehetőségekre tud építeni. Ugyanakkor visszatérek oda, hogy közgazdászként nyilván, hogy a gazdasági diplomácia erősítését szorgalmaznám. Szerintem óriási gond az, hogy Romániának nincs egy gazdasági és földrajzi értékeinek megfelelő súlya az Európai Unióban, politikai súlya. És ezen kellene változtatni úgy, hogy felvállaljunk bizonyos olyan célkitűzéseket, amik fontosak számunkra, mint ország, és ezeket megtestesítsük az Európai Unió testületeibe, vagy akár a világszervezetekben. Tehát egy határozottabb arcéllel, értékrenddel kellene rendelkezni ahhoz, hogy ne érezzük azt, hogy van, amikor egy kicsit olyan második sorban álló országként kezelnek bennünket. Meggyőződésem az, hogy részben a külügyminiszterrel, részben pedig azokkal a kapcsolatokkal, amit mint külügyi bizottság sikerült kiépítenie Borbély László képviselő úrnak, ugye, aki a külügyi bizottság elnöke volt az elmúlt 4 éves mandátumban, ami a parlamentárius uniótól elkezdve nagyon sok nemzetközi szerven keresztül, vagy a szervezetben képviselteti magát Romániában, oda tudunk hatni, hogy ezeket a kapcsolatokat tovább építve Romániának az elismertségét, elfogadását, a sajátosságainak az értékelését egy kicsit hangsúlyosabban kivívjuk a partnereinkben. Ami a külpolitikai fejezetre vonatkozik a kormányprogramban, ott bizony vannak elég komoly hiányosságok. Részben ez az egyik, amit ugye a Meleskánó úr meghallgatásán meg is kérdeztem tőlem, és egy kicsit talán a diplomácia határait sértegettem velem. Az volt, hogy ugye Magyarország 2002-től stratégiai partnere Romániának. Ennek ellenére a külpolitikai fejezetben nem a stratégiai partnerek alfejezetben tárgyalnak Magyarországgal való kapcsolatról, hanem csupán a szomszédos országokkal való kapcsolatok alfejezetben. Megkérdeztem, hogy véleménye szerint ez miért van így a kormányprogramban, és miért gondolták, hogy ez a megfelelő, illetve hát olyan hiányosságokat fedezhetünk fel a Románia-Magyarország kapcsolatában, amelyek bizony elgondolkodtatnak, és egyetlen példát említek, a 2011-es kisebbségügyi bizottságok, román és magyar kisebbségügyi bizottságok protokolluma még mindig nincsen aláírva, 2011-es, és ugye 17-et írunk. Ezt is szintén megkérdeztem tőle, hogy ezt minek tulajdonítható, és hogyan kíván ezen változtatni. És bár a válasz az tényleg egy öreg, vagy inkább azt mondom, egy tapasztalt diplomata válasza volt, olyan szépen felöltöztetve, azért mégis azt lehetett belőle kihámozni, hogy ígéretet tett, szó szerint ígéretet tett arra, hogy a Magyarországgal való külkapcsolatunk javítása lesz az egyik első feladata, amit leellenőrizhetek majd, mondta. A válasz arra, hogy miért nem a stratégiai partnerek között tárgyalunk erről a kapcsolatról, az volt, hogy azért, mert sajnos a stratégiai partnerség megkötődött ugyan, de sosem volt több, mint egy papír, tehát gyakorlatban nem ültetődött. Használni fogom ezt az ígéretét, és nem mondom azt, hogy az első egy hónapban, de az első negyed év végén mindenképpen meg fogom kérdezni, a bizottságunkhoz meg fogjuk hívni, és meg fogjuk kérdezni, mi az, amit tett ezen a területen is. A maga a külügyi program más helyen is mutat hiányosságokat, például a migráns kérdés tárgyalásában szinte semmit nem találunk benne, és még folytathatnám, de a lényeg az, hogy elkezdődjön egy együttműködés, illetve a lényeg az, hogy látok egyfajta nyitottságot arra, hogy valóban változtassunk azokon a hiányosságokon, ami ezen a területen most jellemzi Románia külkapcsolatait.
Az viszont bizakodásra ad okot, hogy tudomásom szerint Teodor Méneskánó úr volt az a külügyminiszter, aki a 90-es évek derekán a román-magyar alapszerződést ellátta kézjegyével. Tehát ilyen tekintetben azért már tapasztalata van a diplomácia területén való együttműködésről. Ez tényleg segíthet?
Hivatkozott is rá ezen a meghallgatáson, és mondta, hogy ugye neki szinte erkölcsi kötelességének érzi azt, hogy ezen a kapcsolaton változtasson, hiszen 96-ban ő volt az, aki aláírta. Így van.
Hát bízunk benne, hogy ezen a téren is javulás adódik. Na már most a beszélgetésünk elején említettem, hogy új törvényhozás van, karcsúbb, mint a korábbi, és ami igencsak visszatérő motivum a mi interjúink során, jóval pozitív irányba tolódott el a hölgyek aránya a romániai magyar parlamenti képviseletben. Most gondolom, hogy ennek ön is örvend, mint az RMDSZ nőszervezetének elnöke, hogy a hölgyek nagyobb és fontos feladatokat kapnak az új törvényhozásban, igaz?
Természetesen. Tehát a parlamenti képviselő és szenátusi frakciónk együttesen ugye 30 tagú, 21-es 9, és négyen vagyunk nők, ami nyilván jelentős előrelépést jelent, bár ez sem több, mint 13% durván. Viszont annak örülök, hogy a kolléganőimmel együtt igen fontos szakbizottságokba tevékenykedhetünk, hiszen Ambrus Izabella, aki Brassó megyéből jön, ő a jogi szakbizottságban van, és a jogi szakbizottság az egyik legtöbbet dolgozó és a legtöbb törvénymódosítással vagy törvényjavaslattal foglalkozó bizottság. Benkő Erika kolléganőnk, aki Háromszékről érkezett, ő emberjogi, kisebbség és vallásügyi bizottságban lesz, illetve az Európai Ügyekért Felelős Bizottságban, ami szintén kiemelten fontos, hiszen ugye visszatérek arra, amit a költségvetésben mondottunk. És Csép Andrea kolléganőnk, ő pedig a Munka és a Szociális Bizottságban, illetve az Esélyegyenlőség Bizottságban, ami megint egy nagyon-nagyon fontos bizottság, nagyon-nagyon összetett tevékenységgel, úgyhogy jó magam pedig ugye a Külpolitikai Bizottságban. Tehát azt tudom mondani, hogy nagyon örülünk, és úgy is próbáltuk a bizottságokban a feladatainkat megkeresni, vagy a helyünket megkeresni, hogy egymást kiegészítve tudjuk átfogni a legfontosabb területeket. Nagyon örülök annak, hogy a kolléganőkkel együtt dolgozhatunk a következő 4 évben, mert meggyőződésem az, hogy az a más mód, ahogyan a kérdéseket vagy a problémákat, a megoldások fele visszük, mint sok esetben a férfi kollégák, az nem kevesebbet jelent, hanem azt jelenti, hogy hozzá tudunk adni ahhoz, amit a férfi kollégák képviselnek. És ráadásul ugye olyan területeken vagyunk, a munkaszociális és esélyegyenlőség, ami a mindennapjainkat érinti, ugyanakkor olyan területeken, ami kiemelten fontos és problematikus Romániában, hiszen ezek az emberjogi és európai ügyekkel foglalkozó terület. És hát a külügyben is meggyőződésem az, hogy nagyon sok feladatunk lesz.
Hát mindenképpen jó lett volna egy kicsi pihenő a február 1-i tavaszi ülésszak kezdetéig, de úgy tűnik, hogy rendkívüli ülésszak hivatott össze, úgyhogy nem lesz idő a dokumentálódásra, az új területeken adódó problémák elsajátítására, mert kell menni Bukarestbe költségvetés meg egyéb gondok kapcsán. Mikor utaznak?
Hát valószínűleg ugye, hogy hétfőn már ülésezünk, és az is nagyon valószínű, hogy a következő héten a költségvetés tervezet is megszületik. Nem probléma, menet közben bele lehet jönni, és nagyon örülök annak, hogy a hangulat a frakciónkban, tehát úgy a képviselőházi, mint a szenátusiban jó, baráti és együttműködésre kész kollégáink vannak, hiszen ugye a képviselő-szenátor kollégáknak a fele szinte úgy új. Hiszem azt, hogy meg tudjuk oldani azokat a feladatokat, amik várnak ránk, és merem remélni azt, hogy sűrű tevékenységünk lesz. Azért mondom ezt, mert ugye az ember nem tud a másik élet egyik legfontosabb szerepéből, és ez én esetemben az anya szerepéből kivetkőzni. Én mindig azt mondom, hogy ha nem vagyok a családdal, akkor legalább nagyon sűrűn legyek máshol azért, hogy ne legyen akkora a lelkiismeret furdalásom.
Örvendek, hogy nagyon jó a hangulat a csapatban. A létszámuk is 3-mal megnövekedett az előző ciklushoz képest, tehát, és rengeteg az új ember, őket be kell járatni, nem olyan tapasztalt politikus mindnyájuk, mint Bíró Rozália. Viszont amellett, hogy megvan a törvényhozási feladat, valószínűleg, hogy a szövetségi képviselők tanácsa is a választási eredményeket majd elemezni fogja, de ami még sajnálatosabb, sajnos személyi ellentétek is vannak a szövetség csúcsvezetésében, és új ügyvezető elnököt kell jóvá hagynia a szövetségi képviselők tanácsának, amelynek ülése január 28-án szombaton itt Marosvásárhelyen lesz. Milyen egyéb feladatuk elé néz az RMDS mini parlamentjeként számon tartott testület, és hát önnek, mint elnöknek milyen feladatköre lesz ebben a fontos kinevezési folyamatban, ha szabad így fogalmazni?
Hát részben, ugye egy gondolat elejéig visszatérek az ügyvezető elnöki tisztségre. Én azt hiszem, hogy itt ez is megfelelő hely arra, hogy úgyis, mint az SKT elnöke, úgyis, mint kollega, megköszönjem Kovács Péter ügyvezető elnöknek azt a munkát, amit a szövetség asztalára és a közösség asztalára letett, és hogy elfogadjuk azt a döntését, hogy ami egyébként egy teljesen normális és érthető döntés, hogy az ember életében vannak periódusok, és van, amikor egy más irányba tekint, így is eléggé, hogy is mondjam, Hát lelkileg is igénybe vevő egy politikai tevékenység, vagy egy képviselői tevékenység abban a pillanatban, amikor azt tudod mondani, hogy megbíznak benned az emberek, és azért van ilyen vagy olyan tisztséged, és ezzel a bizalommal, ami egyébként az embert nyomja, és azt mondja, hogy szinte követeli, hogy minden nap valamit bizonyítson így élni, és érthez, amikor valaki azt mondja, hogy itt most ebből elég, és tovább lépek. De köszönet érte. Úgy gondolom, hogy a következő ügyvezető elnökünk, akit nyilván a szövetségi elnök fog javasolni, olyan valaki kell legyen, aki jól ismeri a szervezetet, és aki szeret és akar a szervezettel dolgozni, hiszen ez a legfontosabb feladatköre. Tehát túl azon, hogy ügyvezető elnököt, az szövetségi elnök javaslatának megfelelően az ügyvezető elnököt megerősítjük az SKT ülésen. Gyakorlatilag ugye SKT tagok váltása is történik, hiszen aki képviselő, parlamenti képviselő és szenátor, az tagja az SKT-nak, de aki a mandátumát nem folytatta, az most már nem tagja az SKT-nak, és bekerülnek az új képviselők és az új szenátorok. Ugyanakkor természetesen a hagyományhoz híven ezüstfenyődíjak átadására is kerül sor az SKT keretén belül. És természetesen, hogy bár túl vagyunk rajta, de mindenképpen egy kiértékelését meg kell tenni a parlamenti választásoknak, a választási periódusnak, hiszen az ebben a periódusban észlelhető akár hibák vagy akár elégtelenségekből kell kiindulni arra vonatkozóan, hogy mit kell a következő fél évben, évben tenni annak érdekében, hogy a közösséget jobban lehessen képviselni, és ez fogalmazódik majd meg úgy az SKT-ban, mint valószínűleg majd egy soron következő nőszervezeti nagyobb gyűlésen is. Mindig le kell vonni a következtetéseket, és mindig azokat az elégtelenségeket, amiket találunk, azokon meg kell próbálni változtatni. Nagyon kíváncsi vagyok a platformjaink véleményére, hogy ebben a parlamenti együttműködésben milyen lehetőséget látnak, és mit tartanak fontosnak, hiszen ugye ők a saját ideológiájukon keresztül nézik és vizsgálják a prioritásokat, és ugyanakkor valószínűleg, hogy az értékelésekből és a felszólalásokból majd kiderül az is, kivilágik az is, hogy mi az a 2-3, maximálisan 5 legfontosabb célkitűzés, amelyet a szövetségünknek úgy a parlamenti tevékenységében, mint a társadalmi tevékenységében le kell szögezni és követni kell a következő fél évben.
Tehát van munka bőven, mind a törvényhozásban, mi pedig a szövetségben. Ehhez kívánok önnek kitartást, hatékonyságot és sok sikert, tisztelt Bíró Rozália. Köszönöm szépen önnek az interjút.
Nagyon szépen köszönöm, és engedje meg nekem, hogy valamennyi kedves hallgatónak én is eredményekben gazdag és sikeres évet kívánjak, és hogy abbeli meggyőződésemnek adjak hangot, hogy talán ez az egy, ez a következő, vagy ez az év, aminek neki futottunk ilyen gyorsasággal, mert mindenki azt mondja, hogy nagyon hamar elteltek az ünnepek, és nagyon kemény hideg következett utána. Tehát, hogy ez az év lehetőséget ad valamennyünk számára ahhoz, hogy megtaláljuk azokat a módozatokat, ahogy tudunk tenni, nem csak a szeretteinkért és magunkért, hanem a közösségünkért is. Én köszönöm a lehetőséget.
Kedves hallgatóink, a mai napra kész műsor vendége Bíró Rozália, Bihar megyei parlamenti képviselő, a szövetségi képviselők tanácsának elnöke volt.